Kossuth Rádió. Otthon a világban.
11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell esszét írniuk a diákoknak. Középszinten csak nem 71,500, emelt szinten több mint 8000 adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakulőlésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is. Ez szerint az elkészült lakások száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Ismét civil áldozatokat követeltek az orosz légi csapások Ukrajnában. Hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadták a többi között Harkivot, Zaporizsját és Szumit. Ketten meghaltak, többen megsebesültek. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter, közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Ukrajnában tegnap több mint 20-an vesztették életüket orosz légitámadásokban. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormozi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja továbbra is fennmaradt. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes óceánon. 3 meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő állítólagos kábítószer csempészhajók elleni támadásokat. Ezekben eddig csak nem 200 ember halt meg. Tűz ütött ki egy iráni bevásárló központban. A főváros nyugati részén legkevesebb 8 ember meghalt, több mint 30-an megsérültek. A tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani. A rendőrség az egyik építőcég vezetőit letartóztatta, mert az elsődleges vizsgálatok szerint az épület gyúlékony burkolata nagyban hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok. A tűz már csak nem 250 hektár területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti. Lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik. A lublini vajdaság erdeiben az utóbbi időben a legmagasabb tűzveszélyfokozat volt érvényben a szárazság miatt. Itthon országszerte süt a nap, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul. Hasonlóan kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is.
Műsorajánlat. Kalendárium.
Ünnepi programok az idén 30 éves Budapest Music Centerben. Gőz László igazgató lesz a vendégünk, akivel a nemrég létrehozott Kocsis Zoltán archívumról is beszélgetünk. Új kiállítások a Balatonfüredi Modern Műtárban. Szépség és szörnyetek premier a fővárosi Eiffel Műhelyházban. A Magyar Haza szabadságáért tárlat Sárospatakon és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház új évada.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Évvel ezelőtt a festeticseknek egy kedvelt kiránduló helye volt, és alapvetően ide szeretett annak idején a gróf, később a herceg is a párjával kikocsikázni. Egy kocsi út vezetett ki Keszthelyről egészen és felegyenesen keresztül erre a térre, és akkor kezdett kialakulni ez a gyönyörű tisztás.
A Gyenesdiási nagymező, a Keszthelyi hegység egyik legkedveltebb erdei kirándulópontja, ez a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! Egy nagy réteg sétálunk, mellettünk fenyőfák, és megyünk éppen egy kilátó felé. Ez a kérdés talán már szóljon Hoffmann Pálhoz, aki a Keszthelyi erdészet igazgatója, hogy melyik kilátó felé vesszük akkor az irányt?
A Festetics kilátó felé indulunk el. A Festetics család az itt a Keszthely és környékének a meghatározó főurai voltak, sokat köszönhet nekik a város és a térség. Így aztán adta magát, hogy róluk legyen elnevezve a kilátó is, ami panorámát biztosít Keszthelyre és a Balaton nyugati csücskére.
És azon a kaptaton kéne nekünk felvenni.
Van egy kellemesebb lehetőség is, ha azon az úton megyünk föl.
Éljünk vele. Következő kérdés már akkor szóljon Gál Lajoshoz, aki Gyenesdiás polgármestere, hogy hely Bédi? Tehát a terep ismerős?
Igen, én a település szülötte vagyok. Alapvetően itt gyerekeskedtem, itt nőttem föl. Nem is messze lakunk innen a kilátótól, a nagymezőtől. Ha lehet azt mondani, felgyenesi vagyok, született felgyenesi, és hát nagyon szeretjük az erdőnket. Rengeteg bunkert építettünk itt a fenyőerdőben, itt a molyhos tölgyesek, kaszbokor erdő között. Nagyon szép sziklakibúvások vannak, tehát táji természeti értéke is óriási a területnek.
Na akkor ezt már Jagica Attilának intézem ezt a kérdést, aki a Bakonyerdő főmérnöke, hogy elméletileg ez korábban ilyen művelés, ilyen mezőgazdasági terület volt, ahol mi most sétálunk.
Igen, de 1976 óta már a Bakonyerdő ZRT akkori jogelőd a Balatonfelvidéki erdő és a feldolgozó gazdaság már elkezdte ezt a fajta átlényegülést, ahol elsősorban a környékbeli lakosság és az ide érkező vendégek kiszolgálása és kellemes környezet kialakítása volt a cél.
Ugye ez egy szabadidőpark, ahol mi most sétálunk, konkrétan a kilátót már említettük, azon kívül én még tudok tornapályáról, szalonasütőről, mi minden van még?
Igen, ez egy neves közjóléti létesítményünk a rendes szakkifejezések szerint. Hát a ahogy ön elmondta, minden található, ami ezt az aktív és a természetben történő időtöltés segíti, és nagyon kedvelt, a kirátón van látogatószámláló, itt átlagosan 23 ezer ember fordul meg egy évben, beszéseink szerint 150 ezer ember megfordul a nagymezőn is, rengeteg és állandó a vendég.
Ahol mi most vagyunk, ez egy ilyen központi helység, itt van előttünk a rengeteg leülési lehetőség, a padok, az asztalok, ott vannak a csúszdák, de hányféle felé ágazhatunk el? Gál Lajos polgármester.
Sok felé el tudunk jutni, de talán onnan kezdeném, hogy 150 évvel ezelőtt a festeticseknek egy kedvelt kiránduló helye volt, és alapvetően ide szeretett ugye annak idején a gróf, később a herceg is a párjával kikocsikázni. Egy kocsi út vezetett ki Keszthelyről egészen és felgyenesen keresztül erre a térre.
Volt ízlésük.
Igen, és gyönyörű hely volt, és akkor kezdett kialakulni ez a gyönyörű tisztás. És később ugye a 60-as években ki lett ugye bontva, ki lett szélesítve, később sok minden közjóléti szempontrendszer szerint kiépült, ilyen volt a főmérnök úr által említett festetis kilátó 1976-ban, és ugye a 70-es években még működtek azok a bányák, amelyekre le lehet jutni, gyönyörű futurisztikus helyszínként, igazi eróziós árkokkal szabdalt, nyílt dolomit sziklafeltés volt itt, vagy bányaművelés volt itt régen, tehát le lehet jutni innen két bányaterületre, és természetesen el lehet indulni egy 16 állomásos tornapályán is, a kardiotanúsfőnnyel együtt, amit igazgató úr említett, és én azt gondolom, hogy számos szempontrendszer szerint föl lehet ide érkezni, jól lehet magát érezni a családnak, egy-egy személynek, hiszen itt van játszótér, vannak szalonnasütők, padok, pihenők, esőbeálló, és számos kisebb-nagyobb túrát lehet tenni itt a térben.
És a negyedik beszélgető társam pedig Gálné Németh Ildikó, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke. Hogyan kapcsolódik a nagymezőhöz?
Egy civil szervezet úgy tud kapcsolódni itt az erdészethez, illetve magához, a Keszthelyi hegységhez, hogy mi civilként élvezzük a közjólét adta lehetőségeket és az erdészet, illetve a Bakony erdőnek a fejlesztéseit, és hát mi is szeretnénk tenni azért, hogy mi is igénybe tudjuk venni magát az erdőt, tehát így a turista utak, illetve pont a nagymező és térségének a mondjuk egy ilyen karbantartásában tudunk segíteni.
Tehát akkor azt a jelzést, amit ott látok, az a kék-fehér kék, azt például önök festették fel?
Igen, így a hegységben a kék, sárga, piros, zöld jelzéseket is.
Nem tudom, mennyire tájékozódnak jól, én nagyon nem. Amíg ez nincs kifestve, addig én biztos vagyok benne, hogy eltévednék. Akkor ez ilyen kulisszatitokként, akkor hogy működik? Térképpel vagy mobiltelefonnal járják az erdőt és festik az útvonalat?
A Magyar Természetjáró Szövetség, ők a koordinátorok és ők a felelősek a turista utakért az országban. Ezek a túra útvonalak térképeken, tehát régen még papíralapú térképeket tudtuk segítségül hívni, most már van mobil applikációs fejlesztésük is, tehát interneten térképek találhatók, amin ugyanúgy fel vannak jelölve a túraútvonal jelzések.
Annyit módosítottunk a mi terveinken, hogy minek után a kilátó az felújítás miatt le van zárva, megegyeztünk, hogy elindulunk az úgynevezett kardióösvény felé. Hoffmann Pálnak kérem ebbe a segítséget, hogy kardióösvény mitől kardióösvény?
Kardióösvénynek az a funkciója, hogy kiszűrje a lakosság természetjáró közül azokat, akiknek kardióügyi vérkeringési problémája van.
És egyben edzőpálya?
És egyben edzőpálya is, és egyben kinn a természetben. Pulzusszámméréssel, általános állapot felméréssel olyan információkat tudnak gyűjteni a szaktudással rendelkező orvosok, amiből megállapíthatják, hogyha valakinek komolyabb felügyeletre vagy orvosi vizsgálatra van szüksége.
De ez azt jelenti, hogy akkor az ösvény össze van kötve valahogy az orvosokkal? Vagy ha én azt mondom, hogy a feléig bírtam, akkor onnantól az orvos tud következtetni?
Egy űrlapot visz magával, aki vállal, hogy végigjárja a kardiotanösvényt, és a tanösvényen lévő utasítások szerint végezze a feladatokat, illetve kitülti ezt az űrlapot, és utána az orvosok fogják átvizsgálni, és kiszűrik belőle a veszélyeztetett vagy kockázatos pácienseket.
Tényleg közben azt nézem, hogy a kollégájuk az, aki ott sétál azzal a fűrésszel a fák felé?
Pontosan egy lomfúvó. Igen, van egy kollégánk, aki már nyugdíj mellett látja el itt a tevékenységet. Azért, hogy ez az állapot legyen, rend legyen, tisztaság, egy kellemes környezet mérkezen, hát ezért dolgozni és áldozni kell. Ezt a Bakony erdő vállalja, mind abból a tevékenységnek az eredményéből, amit az erdőnevelés és az erdőkezelés során végzünk.
Tovább akkor ezen a kardióösvényen. Elméletileg a Keszthelyi hegység az igen gazdag állatvilág szempontjából, noha itt rovarokra meg lepkékre kell elsősorban gondolni.
Ahogy hallani most is számtalan énekes madarunk van, itt a bányában sólyomfészkel, nagyon gazdag az állatvilág a hegységnek. Megpróbálunk olyan erdőgazdálkodást folytatni, egyébként összhangban és szoros együttműködésben a természetvédelemmel, hogy ezek a szempontok érvényesüljenek. A költő madarak számára odukat helyeztünk ki, ha esetleg a kollégáink egy fészkelést észlelnek, azt jelzik, és megteszik a megfelelő intézkedéseket. Azt szoktuk mondani, hogy itt Keszthely környékén szinte minden megtalálható az országban. Itt a hegységben egyébként a humidabb bükkösöktől kezdve egészen a száraz bokorerdőig az összes erdőtársulás és a hozzá kapcsolódó növény és állatvilág megtalálható.
Közben mi beérünk az erdőbe, és egyre több fenyő vezet minket körbe. Itt vannak különböző leülőhelyek, a jelzések közül melyiket kéne nekem nézni?
Igazából ami fontos itt a D-jelzés, hogy az Egyesület jó pár évvel ezelőtt a hegységben kialakított egy ilyen kelet-nyugati irányú útvonalat, amelyet Darnai Dornyai Béláról nevezett el, aki a térségnek nagy kutatója volt. Ez egy 17,5 kilométeres túra, amely Gyenes-Diástól Balaton-Györökig tart a hegységen keresztül, és a kilátókat köti össze. A hegységben 7 kilátó található.
Akinek ez egyúttal munkahelye is. Hivatalból jár ide, az kikapcsolódásként is jár ide, Pál?
Én úgy gondolom, hogy igen, mivel az erdész hivatást azok választják, akik szeretnek az erdőben járni, talán szabad úgy fogalmazni, hogy szerelmesek az erdőbe, így aztán ez általában meg is marad, nem csak hogy munkaként, hanem kikapcsolódási, feltöltődési lehetőségként is tekintenek az erdőre. Keszthelyi erdészet területe, ami Sümegig nyúlik észak felé, délről pedig a Balaton határolja, nagyon változatos erdők találhatók, a bükkösöktől az egészen szélsőségesen száraz bokorerdőkig, úgyhogy mindenféle erdő is van, és mindegyik másért szép, meg más lehet szeretni benne. Talán leginkább egyéni ízlés kérdése, hogy kinek mi a kedvence.
Attila, sokat beszélünk egyébként az ilyen erdőjáros műsorok kapcsán a klímaváltozásról. Mi most egyébként egy olyan esős hétvége után vagyunk, amikor 3 napig zúgott, tehát ez most jónak tűnik.
Csak a látszat, nagyon komoly aszályos időszakok után vagyunk. 2012-es évben volt egy rendkívüli aszály, ami után a Keszthelyi Erdészet 2013 és 2014-ben szinte csak a kárfelszámolási tevékenységet végezte. Ennek a nyomait látjuk, korábban sokkal több fekete fényű volt, egyfajta mediterrán hangulatot árasztva a hegységnek. Jellemzően körülbelül 2, de talán 3 évi mennyiséget kellett kitermelni egy év alatt az erdészetnek. Ez egy hatalmas feladat volt. Most már szerencsére az erdő az regenerálódott, megjelentek azok az őshonos fajok, virágos kör is, molyhos tölcsér, amelyek visszahódítják a hegységet, és hát nyilván az erdészetnek egy nagyon tudatos munkája van, hogy az invazív fajok, például a bálványfa, az ne hódítson teret magának.
Na akkor ez a kérdés már hadd szóljon Ildikóhoz, aki kicsit előre szaladt, úgyhogy akkor 5-es léptekkel jövök utána. Ahogy mi itt emelkedünk és kaptatunk felfele, összesen ideig 2 emberrel találkoztunk, igaz, mi egy hétfőnapon vesszük fel ezt a beszélgetést. Csúcsidőszak az mikor van?
Kirándulók igazából a jó időt keresik, és inkább a tavasz és az őszi időszakra mondható, hogy jobban járják az erdőt. A Nagymezőn áprilisban, így a földnapjához kapcsolódóan az egyesületünk ott egy egész napos környezetvédelemhez, sporthoz egy nagyszabású rendezvényt tartunk, ez egész napos.
És közben azt nézem, hogy ugye az erdészek itt vannak barnában, ők teljesen autentikusak, mi polgármesterül a sötétben vagyunk, ő ráadásul elegánsban. Tud mondjuk ide, és ez értse jó értelemben menekülni a kötelességei előtt? Tehát, hogyha eléri azt a pontot, hogy na elég, akkor kijön ide sétálni?
Igen, szoktam jönni a természetbe, és nagyon közel is lakom az erdőhöz, tehát jól esik, amikor hazaér az ember, akkor egy kicsit kimozdulni. Ha más nem, szoktam civileknek is segíteni olyan módon, hogy ha turista jelzések újrafestéséről van szó, vagy esetleg címfestett tábláknak a pótlásáról, akkor ezt jelzem feléjük, vagy jelzem a Bakonyerdő ZRT felé, és akkor egy kicsit úgy kikapcsolódik az ember. Gondolkozik közben, nézi a tücsköd bogarat, gyönyörű védett növényeket, tehát számos védett növény van itt fönt a Keszthelyi hegységben, legalább 180 különböző faj, tehát értékes helyen vagyunk, ahol az atlantikus hatás, a mediterrán hatás, meg a kontinentális hatás is tud érvényesülni. És én azt gondolom, hogy ez is szépé teszi az erdőnket, hogy van itt bükkös, van tölgyerdő, van nyíldolomit, sziklagyep, és természetesen sok olyan helyszínre visznek ezek a túrautak, amikor az ember csak megy, gondolataiban elmélyülten, de mégis hallgatja a gyönyörű madárcsicsergést, hallgatja az erdő csendjét, és hát valójában ez igazán fel tudja tölteni.
vissza hátra Attilához, hogy ahogy így megyünk felfele, sétálunk ezen a kavicsos, illetve leveles úton, mindenki egy picit lieg. Szerintem azt lehet érezni, ahogy lépdelünk egyre feljebb, és egy picit talán evered az eső is. Azért még polgármester úrhoz fordulnék, hogy maga az erdő, vagy ez a terület, ezek a túraútvonalak mennyire épülnek be a Balaton turizmusába?
Én azt gondolom, hogy erősíti a desztinációt, természetesen. Talán 4 évszakossá teszik az erdők mindazt, amit a Balaton tud a nyári évszakban kínálni. Fontosnak érezzük itt a Zalai Balatonparton, Balatongyörök, Monyarcashegy, Keszthelyjel karöltve egy Genesdiáson is, hogy egyfajta kapuzata legyünk annak, ami mondjuk egy tavaszi erős, meg egy őszi erős turisztikai szezont ki tud tárni, valamint annak is, hogy nincsenek határok itt a települések között, elég komoly erdőhatár határol bennünket, és szeretjük a zöldet, ezzel együtt azokat a közjóléti fejlesztési programokat, amik valójában turistákat vonzanak ide, hiszen nyaranta Genesdiáson is meg 3-szorozódik, 4-szereződik ugye a településen tartózkodók száma, és hát el lehet mondani, hogy a 4500 főből hirtelennyében 12-14 ezer fő lesz egy-egy júliusi-augusztusi hétvégén, és hát vannak autodidakta módon is szerveződő programok, és hát ez kitölti azért majdnem minden hétvégénket itt Genesdiáson.
Attila, ez létezik, hogy valami állatnyom mellett haladunk el?
Igen, szarvasok, gímszarvasok jártak erre. A hegységnek egy teljesen hétköznapi, ha lehet így mondani, élőlénye. Hát ők is az erdő részei itt élnek, ami ezen a Balaton felvidéken egyébként konfliktus forrása, hiszen elsősorban táplálékért behúzódnak a településre, és azért jelent problémát, de együtt lehet élni ezzel. Sajnos az ember elfoglalta az élőhelyét ezeknek az állatoknak, ha tetszik, ha nem, beépült a Balaton felvidék. Ez nem csak ebből a szempontból jelent kihívást, más feladatok is vannak, ami hát sok tekintetben kellemes feladat, de mindenképpen egy olyan elvárástömeg, aminek maximálisan próbálunk megfelelni, gyakorlatilag a teljes Balaton felvidéken.
Ez a nyári turista szezon és a többszörösre növekedett létszám, amit polgármester úr említett, ez mennyi plusz feladatot ró az erdészekre?
A nyár érdekes, mert ha vendégek zömében a vízparton tartózkodnak, de jellemzően a látogató számláló adatokból látjuk, hiszen Tihanyban az Őrtorony kilátón is van a Festeticsen, hogy a tavaszi, késő tavaszi, májusi és az októberi csúcsidőszak az mindenképpen kiemelt. Nagyon sok kerékpáros van, őket is megszólítanánk. Mi jól együtt tudunk lenni az ide látogatókkal, hiszen március 1-től augusztus végéig semmiféle fakitermelési tevékenységet nem végzünk a természetvédelmi korlátozások okán. Próbálunk arra figyelni, hogy a turista utak környékén nagyon kíméletes erdőgazdálkodást folytassunk, ahol lehet bevezettük az örök erdőgazdálkodást. Próbálunk azok felé a módszerek, erdőnevelési, erdőkezelési gyakorlatok felé fordulni, amelyet békésen egymás mellett élve meg tudunk valósítani.
Ez a szakszó, mi szerint örök erdőgazdálkodás, az mit jelent?
Ez azt jelenti, én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy nem az a lényeg, hogy mit viszünk ki az erdőből, hanem mit hagyunk ott. Megpróbáljuk kiválasztani azokat a faegyedeket, csoportokat, amelyeknek a növekedését segíteni kell tudatos beavatkozással, és ezért azokat az egyedeket, amelyek akadályozzák őket, azokat ki is vágjuk és eltávolítjuk a területről, de mindenképpen egy kíméletesebb és nagyon tudatos és semmiképpen nem intenzív beavatkozással történik az a tevékenység, ami nyilván sokaknak nem biztos, hogy tetszik, hiszen egy motorfűrész zaja az mindig bántó, de van, amikor ezt a tevékenységet el kell végeznünk, ahogy adott esetben egy orvosnak is hozzá kell nyúlni a beteg.
Elméletileg fejlesztések vannak terve, sőt, talán már kivitelezésre is várnak. Milyen fejlesztések?
Igen, egy top aktív turizmus fejlesztése pályázati lehetőséget elnyerve a Genesdiási Önkormányzat konzorcium vezetésével és a Bakony Erdő ZRT projektmenedzseri feladatai mellett az Alap-Balaton térségében egy kifejezetten az aktív turizmusra építő pályázati csomag állt össze, ahol meg akarjuk szólítani a kerékpárosokat. Készült kerékpáros forgalmi terv, 120 ezer ember halad át a Bringa körúton, ha lehet így mondani. Őket meg kellene szólítani, és ki kellene terelni, hogy hát nézzétek meg, egy csodálatos természeti környezet vesz benneteket körbe, és hát mozogjatok kint egy olyan jó levegőn, amit most is érzünk. A másik pedig a helyi lakosság, nekik szeretnénk olyan jó helyeket teremteni, ahol kellemes élni, ahol jó létezni, és ahol mozogni lehet, ezért elég sok mozgáskoordinációs elem kerül elhelyezésre. Például itt a régi erdei tornapálya is megújul, mert látjuk, hogy sokan használják, vannak, akik mozgásműhelyeket vezetnek, ők is a kellő eszközökkel tudják gyakorolni ezeket a dolgaikat.
tornapályát, ezek az ilyen edzőgépek vannak, vagy mi van azon a tornapályán?
Hát ezek nem lehetnek, hiszen ezeket a pályázat alapvetően azért nem támogatja, de hát ezekhez hasonló olyan elemek kerülnek, amelyek felkészítenek arra, hogy amikor az ember túrázik, vagy valamilyen aktív tevékenységet végez a természetben, akkor felkészüljön. Tehát ne kelljen annyira megijedni, hogyha megbillen egy kő az ember alatt, amikor a patakon megy át, hogy ki tudja nyújtani a kezét, amikor meg kell kapaszkodni a fákban. Minden ilyen gondolat mentén, ami akár átmozgatja az egész testet is.
És ez tényleg modellezhető?
Igen, abszolút modellezhető.
Az, amit Attila mondott, ez mennyire megy át a gyakorlatba, polgármester úr? Tehát, hogy a helyieket is megmozdítani, mert a turizmus meg a helyiek két külön téma.
Én azt gondolom, hogy kedvelt dolog volt régóta a tornapálya, a nagymező, és hát ennek a felújítása teljesen időszerű, de természetesen Genesdiáson még a belterületen is jelenik meg több olyan túra módváltó helyszín, ahol nyerekből nyerekbe lehet ugye pattanni. Legyen ez bármilyen kerékpáros, vagy éppen lovas turisztikai útváltás, vagy a bakancsos túrázóknak hol lehet hagyni ugye az autóikat, és onnan milyen módon lehet élvezni az erdőt, a természetet, hol vannak attrakciók, a kilátók, esőbeállók, régi famatuzsálemek jelöléseit megkeresni, vagy esetleg csak túrázni ezeken a kiválóan jelzett keszthelyegységi túraútvonalakon. És én azt gondolom, hogy járják az emberek, és várják is az ilyen fejlesztéseket, hogy tudják használni az erdőt, tudják élvezni az erdőt. Talán a legnagyobb sűrűségben az egész Közép-Dunántúli hegységben, itt a Keszthelyi hegység legjobban jelzett túraútvonalakkal szerveznek ide teljesítmény túrát. Legutóbb egy nagyon komoly túra volt itt a lepke túra, például március közepén, ami a citromlepkékkel van összefüggésben.
Hát azért ez marketingből jeles, tehát egy teljesítmény túrát, vagy bármilyen túrát, egy olyan könnyed állatról elnevez, mint a lepke. De hogy jön ide a citromlepke egyébként?
Hát a citromlepke úgy jön ide, hogy az első rajzás a citromlepkének március közepén redatálható, és amikor már látjuk ugye túrázóként ezeket a lepkéket, akkorra szervezték régen, ugye 36 évvel ezelőtt ezt a túrát, amit a Forrásvíz Egyesület most már 13-14 éve átvett, és bizony helyi civilek is viszik tovább a hagyományt, és hát sok-sok olyan teljesítmény és jelölő, valamint pecsételő pont volt a hegyben, amihez civileket is meg tudtak mozgatni.
Az idei évben 620 körüli résztvevő volt. A kisebb túrán, tehát a 15 kilométeren inkább a gyermekekkel családok jönnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az állomás hely, ahonnan indul a túra, és ahova majd érkezik, ott kapnak egy térképet ellenőrző pontokkal a hátulján, és a bélyegző helyeken a lenyomatokat össze kell gyűjteniük, különböző állomás helyek vannak. Hát ezt, ha teljesítik, akkor a végén egy jelvényt és egy emléklapot kap mindenki.
Hallgatóknak meséljük, hogy megálltunk egy Y-elágazás, és akkor talán az erdészekhez érdemes odalépni, hogy milyen célra látunk itt mi meg.
Itt azt nézzük meg, hogy száradó, korhadó, elpusztult fákat hagyunk többfelé az út mentén, így itt is, és hogy vajon miért tesszük ezt. Van, aki kritikai éllel nézik ezeket az elpusztult fákat. Ez tudatos tevékenység, vagy inkább nem tevékenység eredménye, hiszen természetvédelmi szempontból fontos, hogy korhadó, elpusztult faanyag maradjon vissza a területen, ugyanis ez számos élőlény számára élettér, a fennmaradásához nagyon fontos. Ők jellemzően a lebontó szervezetek, akiknek az a feladata, hogy az elpusztult növényi és nálati maradványokat is elbontsák, eltakarítsák, újra tápanyag ott alakítsanak ki belőle, hogy aztán az erdő következő generációjának is legyen, miből fejlődjön.
Tehát akkor ez, amit itt látunk a fának a törzsén, hogy belevésték a lyukokat, meg már lehántolták ott a külső réteget, akkor ez az élő biológia óra.
Így van, följebb tekintünk, akkor taplogombák megét is látjuk a fán. Igen, ez a lebontási folyamatok első lépése, hogy hát ezen éppen itt a harkály dolgozott, ő kezdte el kukacok után kutatni a fát, hernyók után kutatni a fát. Nem véletlenül dolgozik ott, csak mi nem látjuk a fában tevékenykedő élőlényeket, de a harkály pontosan tudja, hogy ott benn vannak, és neki táplálékot jelentenek, úgyhogy a harkály által készített lyukak azok elárulják, hogy bizony ott a lebontó folyamatok megindultak.
Okay. Kedves hallgatóink, mi megyünk tovább, hogy visszaérkezzünk a Gyenes Diási nagymezőre, addig pedig innen búcsúzunk az erdőből. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmet!